Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, az Erdélyből, Zsobokról érkezett testvéreket, különösképpen is lelkipásztorokkal és kántorokkal. A mai istentiszteleten Nagy Alpár Csaba, Zsoboki lelkipásztor hirdeti köztünk az igét. Fennálló énekül az első Zsoltár első versét énekeljük. Az első Zsoltár első verse így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán. Helyünket elfoglalva folytassuk istentiszteletünket, és a 228. dicséret első két versét énekeljük. Luther Márton éneke ez, amelyben személyes megtéréséről tesz hitvallást. Érdemes majd otthon elolvasni mind a 10 verszakát. A 228. dicséret első két versét énekeljük. Jár Krisztus népe nagy vígan.
Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg Isten igéjét a Lukács evangéliuma 18. részének a 18-tól a 30-ig terjedő verseiből a következőképpen. Akkor megkérdezte őt egy főember, tudnillik Jézust: jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig azt mondta neki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül az Isten. A parancsolatokat tudod: ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig azt mondta: mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Jézus ezeket hallva azt mondta neki: még egy fogyatkozás van benned, add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és azután jöjj, kövess engem. Az pedig ezeket hallva igen megszomorodott, mert nagyon gazdag volt. Amikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodott, azt mondta: milyen nehezen mennek be a vagyonosok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik ezt hallották, így szóltak: ki üdvözülhet akkor? Ő azt válaszolta: ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Péter ekkor azt mondta: íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Ő pedig azt mondta nekik: bizony, mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, és ne kapna sokszort a többet ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék a szívünkben gazdagon, és teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a vasárnapot is. Köszönjük, hogy épségben és egészségben elhoztál, áthoztál bennünket az elmúlt héten. Köszönjük, hogy velünk voltál a nehéz pillanatokban. Köszönjük, hogy a gyászoló családdal voltál a koporsó mellett. Köszönjük, hogy velünk voltál betegségeinkben, hogy a betegeinkkel voltál, hogy a megtört szívű, megszomorodott testvéreinkkel voltál. Köszönjük, hogy azokkal voltál, akiket annyira gyötör a lelkük fájdalma, a bánatuk, hogy azt hitték, hogy nem érik meg a holnapot, és lám-lám, megértük, és itt vagyunk. És köszönjük, Istenünk, hogy ide vezéreltél minket ezen a vasárnap reggelen. Köszönjük, hogy arra indítottad a lelkeinket, hogy ezt az órát most neked szánjuk. Nem azért szánjuk neked ezt az órát, Istenünk, mert remélünk valamit, hanem azért szánjuk neked, mert a szívünk csordultig van hálával. Hálával azért, hogy a tieid vagyunk, hogy gyermekeiddé fogadtál, hogy örökségedbe elválasztottál. Istenünk, ezzel a hálával akarunk élni egész életünkben. Azt akarjuk, hogy megmutassuk a szeretetedet ebben a világban. Tégy minket készé a hálából fakadó igazi jó cselekedetekre. Tégy minket készé arra, hogy meg tudjuk élni ezt a hálát, hogy ez formálja át a szívünket, ez tegyen minket bizakodókká és reménykedőkké, ez gyógyítsa a sebeinket, és ez törője fel a könnyeinket, és ez tegyen minket készségessé akaratodnak cselekvésére. Áld meg így most, hogy szóljon az íge, ne szóljon hiába. Áld meg így, hogy befogadjuk ezt az ígét. Jöjj a Szent Lelked által, végy lakozást közöttünk, töltsd be a lelkeinket, tégy minket nyitottá arra, hogy amit ma mondani akarsz nekünk, azt megértsük, megfogadjuk, és meg is tartsuk. Amen. Most pedig ige hirdetés előtt énekeljük a 723. énekünk első versszakát. A 723. énekünk első versszakát énekeljük, amelyik így kezdődik: szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Istennek ige, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában. Írva található Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levele 3. részének 17. versében. Hogy miképpen szól hozzánk Isten, felolvasom a Kolossé levél 3. részének 17. verséből. Hallgassuk meg figyelemmel és az igéhez méltó alázatos lélekkel. És mindent, amit csak tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Istennek. És mindent, amit csak tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek. Ez Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és nagy örömömre szolgál, hogy a testvér falu lelkészeként végre itt állhatok a pátyi templomnak a szószékén. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm, hogy fogadtak minket, és köszönöm szépen azt a szándékot, amire eltökélte magát a pátyi gyülekezet, hogy a Zsoboki a mi gyülekezetünkben levő szociális munkát támogassa. Azzal kezdeném, hogy otthon nekünk a falunak van egy zászlaja, és hát azon a zászlón, a pajzson, lent, jobb oldalt, ott van az a jel, ami arra utal, hogy Zsobok egy református falu. Gondolom ismerős ez a szimbólum, egy kéz, amelyik egy szívet tart, és a szív fölött egy lángcsóva található. Calvin jelmondatának a szimbolikus ábrázolása, ami így hangzik, Calvin jelmondata, hogy szívemet égő hálaáldozatul szentelem az Úrnak. És hát a mai igehirdetésnek ez lesz a témája, és pedig a hála. Régebben, amikor még egyetemi oktató voltam, akkor megkértek, hogy a középiskolások hétvégéjén, amikor nyílt nap volt az egyetemen, tartsak előadást a leendő érettségizőknek, hogy esetleg meggyőzzünk egy párat, hogy hozzánk, a mi szakunkra jöjjenek. És hát az volt az előadásom címe, hogy miért jó reformátusnak lenni. És hát én nem kevesebbet vallok, kicsit saját hitem és felekezetem felé hajt az elfogultságom és a szívem, de nem kevesebbet vallok, mint azt, hogy a református hit a legjobb hit a világon. És meg is fogom indokolni, hogy miért az. Azért, mert meg vagyok győződve, hogy egyedül a református hitben kristályosodott ki olyan tisztán és pontosan az, hogy hogyan kell az embernek kapcsolatban lenni az Istennel. Mert a református hit az, amelyik azt mondja ki, hogy nem úgy kell kapcsolatban lenned az Istennel, hogy megfelelsz neki, nem neked kell az első lépést megtenni az Isten felé, és nem úgy lehetsz kapcsolatban az Istennek, ha bebizonyítod, hogy méltó vagy rá, hanem az első lépést az Isten teszi meg, a méltó vagy méltatlan voltodat az Isten állapítja meg, ő fogad el először, és neked már csak az a feladatod marad, hogy ezt megköszönd az Istennek. Érdemes megnézni, kedves testvérek, a heidelbergi KT-nak a szerkezetét. Én bevallom őszintén, hogy nagyon-nagyon szeretem a KT-t, mert fantasztikus a teológiai vonal vezetése és a felépítése, és olyan érdekes, hogy hol találjuk a 10 parancsolatot és az imádságot. A végén. Nem az elején, a végén. Az elején az Isten értünk való cselekvéséről van szó. Az elején arról van szó, hogy Isten megszabadít minket, és a mi feladataink a 3. rész kategóriájába tartoznak, amelynek az a címe annak a résznek, talán tudják a testvérek, hogy az ember háládatosság. Hogy amit Isten kér és vár minket, vagyis tőlünk, az nem előzmény, hanem következmény. Volt egy lelkipásztor nő testvérem, aki hát nem nagyon tudta elfogadni azt a szokást Erdélyben egyébként, hogy emberek, akik úgy érzik, hogy túl bűnösek, azok nem jönnek úrvacsorázni. Azt mondják, sok a bűnöm, és akkor nem vesznek úrvacsorát. És hát megelégelte ez a lelkésznő, és egyszer kifakadt belőle az egyik ilyen atyafi felé, hogy de hát értse meg, nem az előzmény számít, hanem a következmény. Nem az a kérdés, hogy hogyan jössz be úrvacsorázni, hanem az, hogy hogyan mész ki onnan, és mit viszel magaddal. Gondoljuk csak meg, testvérek, nem tudom pontosan, hogy van a magyarországi liturgiában, de az erdélyi liturgiában, az úrvacsoránál van egy kérdés, amelyik így hangzik, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket háládatosságból Istennek szentelitek, és már itt a földön, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. És aztán az úrvacsora utáni imádságban ugye úgy könyörgünk, hogy azt mondjuk, hogy Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, mi mást adhatnánk te néked cserébe, mint hogy hirdetjük egész életünkben kegyelmednek gazdagságát, amellyel minket elválasztottál és gyermekeiddé fogadtál. És ha már a 10 parancsolatról beszéltünk, akkor meg kell egy kicsit látnunk azt is, hogy hol született, hogyan született a 10 parancsolat. Mert hogy az egész nem úgy történt, hogy amikor Izrael még rabszolga volt Egyiptomban, akkor Isten elküldte volna Mózest, és azt mondta volna, hogy figyeljetek, zsidók, van itt 10 parancsolat, ha ezt betartjátok, kiviszlek Egyiptomból, ha nem, akkor nincs miről beszéljünk. Hanem ugye ennyi történik, hogy Mózes oda megy a néphez, és azt mondja, hogy az Úr azt mondta, hogy ki akar titeket vezetni Egyiptomból. Aztán az Isten hatalmas kézzel kivezeti őket Egyiptomból, megtapasztalják az Isten szabadításának ugye a legvégsőbb megmutatkozását, amikor ketté választja előttük a vörös tengert, és száraz lábbal kelhetnek át rajta. Aztán fűrjekkel és sziklából folyó vízzel és mannával táplálja őket a pusztába, és megvédi őket az ellenségeiktől, és füstoszlop formájában vezeti őket a pusztában. És amikor megtapasztalják Istennek a szabadítását, amikor megtapasztalják Istennek feléjük forduló kegyelmes arcát, akkor azt mondja nekik, hát hogyha nekem akartok szolgálni most már én népem, akkor itt van az útja. Ezt tegyétek, így tudtok nekem szolgálni. És az az igazság, drága testvérek, hogy nekünk, reformátusoknak valahogy ezt fontos tudatosítani. Hogy nekünk nem azért kell szeretni az Istent, nem azért kell félni az Istent, hogy nehogy megharagudjon ránk. Nem azért kell szeretni az Istent, hogy először jól megfeleljünk neki, és akkor esetleg, miután elég pontot gyűjtöttünk, akkor megvizsgálja a pontszámot, és megmondja, hogy na, sikerült a felvételid az Isten országába, vagy nem sikerült a felvételid. Hanem nekünk azt kell érteni, én mindig így szoktam a kátésaimnak magyarázni, hogy mi kaptunk egy jegyet a mennyországba, még mielőtt bármit csináltunk volna. Mi kaptunk egy belépőt a mennyországba, amelyre Isten feltétel nélkül rákanyarította a nevét, és odaírta, hogy ezzel a belépővel X-et és Y-t részesévé teszem az országomnak, mi ezt előre kaptuk meg. És minden, amit kér és vár tőlünk Isten, az ennek csak a következménye lehet. A belőlünk fakadó hála. Mert hogy valahogy azért benne van az is az emberi lélekben és gondolkodásban, hogy amit kaptunk, azért hálásak legyünk. Bagdi Emőke, pszichológus mondja azt, hogy egészséges felnőtt ember, amikor felnő, tudja azt, hogy ő az élettől és a környezetétől és a szeretteitől kapott valamit. És egészséges önismerettel rendelkező ember fel tudja sorolni azt, hogy mit kapott az élettől. És egészséges ember érzi azt a késztetést, hogy valahogy az életnek, a közösségnek, a társadalomnak azt, amit kapott, azt visszaadja. Most, drága testvérek, teológiai értelemben ez volna a hála. Ez volna ugye az egészséges, vallásos önismeret, amely először arra ébred rá, hogy mire volt szüksége, ugye Káti első része, mekkora az én nyomorúságom. Másodszor arra ébred rá, hogy mit kapott, Káti második része, kiszabadít meg engem a nyomorúságomból. És arra gondol, hogy akkor mivel hálálhatná ezt meg. Mert hogy ugye ez a természetes emberi rend, hogy én is érzem azt a késztetést, hogy amit kaptam, azt valamilyen módon visszaadjam és tovább adjam. Csak hogy valaki egyszer azt mondta, hogy az Isten kegyelméért az ember hálája az olyan, mintha valaki örökölne az amerikai nagynényétől 1 vagy 10 millió dollárt, és akkor hirtelen zavarában nem lenne, amit csináljon, és elővenne egy üdvözlőlapot, egy képeslapot, és elküldeni Amerikába a családnak vagy az ügyvédnek, és ráírná, hogy köszönöm. Ez az arány. Az Isten kegyelme és az ember hálája között. Meg lehet-e köszönni Istennek? Vissza lehet-e adni, és meg lehet-e hálálni úgy, hogy kiegyenlítve legyen ez a dolog köztünk és Isten között? Egyértelmű, hogy nem. Egyértelmű, hogy többet kaptunk. Egyértelmű, hogy sokkal megajándékozottabbak vagyunk, mint amit mi honorálni tudnánk. Ha egész életünkben szolgálnánk feltétel nélkül és teljes önfeláldozással a mi Istenünket, ha minden percünk és másodpercünk arról szólna, hogy valahogy visszaadjuk Istennek ennek a belépőjegynek az árát, amit adott nekünk a mennyországba, akkor is csak a töredéke lenne annak, amit kaptunk. Miért, drága testvérek? Azért, amit Dietrich Bonhoeffer mondott, tudnélik, hogy a kegyelem az ingyen van, de nem olcsó. Azért van ingyen a kegyelem, mondta valaki más, mert megfizethetetlen. Azért van ingyen, mert nem tudnánk megvenni. Ezért kegyelem. Ezért ajándék, és ezért nem üzlet valahogy bejutni az Isten országába. Elnézést kérek. És akkor mi a teendő? Nem tudom visszaadni Istennek azt, amit kaptam tőle. Egyszerűen nem tudom neki megköszönni. Ha mindenemet is odaadnám, akkor is pusztán töredéke lenne annak, amit kaptam. Mégis azt várná Isten, hogy egész életemben kínlódjak, egész életemben ezt a, mint a bankkal szembeni eladósodást, a kamatokat és a satöbbit érezzem ezeknek a terhét és súlyát magam alatt, hogy jaj Istenem, én annyival tartozom neked, hogy akkor már nincs mit csináljak, csak egész életemet odaszánom, hogy hát ha akkor legalább egy pici részét törlesztem annak az adósságnak, amit veled szemben felhalmoztam. Nem ezt akarja Isten, hanem egyszerűen csak azt akarja, hogy szabadok legyünk. Hogy szabadságunkból akarjuk szolgálni őt, mi is feltétel nélkül. Ezért fogalmazza Calvin a saját jelmondatát úgy, hogy szívemet égő hála áldozatul adom az Úrnak. Ez a hálának a lényege, testvérek, hogy tudom, hogy nem tudom visszaadni, de akkor mostantól kezdve valahogy úgy érzem, hogy ebben a szabadságomban nem lehet más célja és értelme az életemnek, mint hogy egész életemben hirdessem Istennek a gazdagságát, amellyel megváltott és megszabadított engem. Kényszerből? Dehogy kényszerből, testvérek, hanem pontosan hálából. És ha nem tudom Istennek visszaadni azt, amit kaptam tőle, akkor kinek kell visszaadnom? Emlékszem, amikor megházasodtam, akkor hát Nagyon sok mindent kaptunk az apósoméktól, többet, mint ami úgy általában jár a vőnek, meg a lánynak. És akkor úgy csodálkoztunk, hogy hát ezt vajon hogy köszönhetnénk meg. És azt mondta volt az apósom, hogy hát adjátok tovább a gyermekeiteknek. Majd amikor eljön az ideje, ti is legyetek ilyen nagylelkűek az én unokáimmal, és akkor úgy vesszük, hogy rendben van. Ki van egyenlítve. Van egy ilyen kifejezés, hogy valamit előre megköszönni. Nem úgy értve előre, hogy még mielőtt kapnám, megköszönöm, hanem úgy, hogy nem visszafele köszönöm meg annak, akitől kaptam, hanem előre köszönöm meg annak, aki majd az utamba fog kerülni, és rá fog szorulni az én segítségemre. Hogyan lehet megköszönni? Ugye említettem Bagdi Emőkét is azt, hogy az ember érzi a késztetést, hogy tartozik az életnek. Hogyan lehet megköszönni az életnek az ajándékokat, amiket kaptam? Hát ha én megtapasztaltam gyermekkoromban az óvottságot és a biztonságot, megtapasztaltam azt, hogy kérdés és feltétel nélkül betöltik az én szükségeimet, amikor anyám a mellére vesz, vagy amikor velem vannak, játszanak, velem törődnek, hát akkor nyilvánvaló, hogy persze, talán az is benne, vagy el kell gondoznom az öreg szüleimet hálából, de nem csak ez van benne, hanem az van benne, hogy én is tartozom azzal, hogyha majd engem is megajándékoz Isten egy gyermekkel, akkor ugyanezt tegyem vele. És talán meg lehet a 10 éves, vagy a 20 éves, vagy a 30 éves találkozón a bottal jövő tanárainknak szorongatni a kezét, és mondani nekik, hogy hát köszönjük szépen Mari néni, vagy Pirike néni, vagy János bácsi, hogy betetszett minket vezetni a tudás világába, és hogy tetszett erősíteni az önbizalmunkat, és letetszett törölni a maszatos arcunkat és könnyeinket gyerekkorunkban. De jól érezzük és sejtjük, hogy ennek a fajta hálának sem ez az útja. Hanem amit kaptunk a tanárainktól, a felnőtt világtól, amíg mi felnőttünk, azt úgy kell meghálálnunk, hogy továbbadjuk az utánunk következő nemzedéknek. Úgy tudod meghálálni azt, hogy orvos lehettél, hogy minél többet gyógyítasz. Úgy tudod meghálálni azt, hogy cégvezető lehettél, hogy a jövedelmed egy részét, vagy jó nagy részét arra fordítod, hogy olyan embereknek tedd könnyebbé az életét, akik erre saját erejükből nem képesek. Úgy tudod meghálálni mindazt, amire tanítottak téged, hogy te is tanítasz. Úgy tudod meghálálni azt, amivel előrevitték a te sorsodat és a te világodat, hogy majd, amikor eljön az ideje, te is előreviszed a világot. És mondom, nem kényszerből, nem csak azért, hogy a saját beteljesülésedet és boldogságodat keresd, hanem egyszerűen azért, mert érzed azt, hogy hálásnak kell lenned. És nagyon érdekes, testvérek, még a hálának egy nagyon fontos tulajdonsága, mégpedig az, hogy a hála az gyógyít. Most már van is egy olyan módszer, amelyikkel az elkeseredést és a depressziót próbálják gyógyítani, hogy az ember leírja naponta, hetente, havonta, hogy miért hálás. Mert amikor az ember a hálára gondol, akkor valahogy azokra fókuszál, és az egyébként ugye a depressziónak ez az egyik tulajdonság, hogy be van szűkülve a látásom, és csak egyetlen egy bizonyos dolgot látok, és csak arra tudok fókuszálni. A hála a keserűségről, a szomorúságról, a veszteségnek vagy az elhagyottságnak az érzéséről elfordítja a fókuszomat, hogy lássam a megajándékozottságomat. És ez gyógyít, drága testvérek. Ez gyógyít, mert hogyha rá tudok tekinteni arra, hogy mennyi minden ajándék van az életemben, akkor észre tudom venni azt, hogy bármennyire magamra hagyottnak és elkeseredettnek érzem magam, mégsem vagyok az. És itt nem nagy dolgokra kell gondolni, amiért hálásnak kell lenni, hanem egészen apró dolgokra. Nem véletlen, hogy nagyon sok vallás a tibetitől egészen a jezsuita szemlélődő lelki gyakorlatig az első és legfontosabb feladatnak az imádkozás előtt azt tanítja, hogy tanuljunk meg lélegezni. Miért, testvérek? Mert hogyha tudatosítod, hogy bemegy a levegő az orromon, és kimegy a levegő a számon vagy az orromon, és megtelik a tüdőm, és kiürül, akkor előbb-utóbb rájössz, hogy milyen hálás vagyok azért, hogy van levegő. Aztán ugye másodszor a szemlélődő imádkozás arról szól, hogy érzékeljem a testemet, a kezemet, a szemeimet, a fejemet, az agyamat, a vérkeringésemet, és aztán rájövök, hogy milyen hálás lehetek azért, hogy dobog a szívem. Hogy ez a motor már 40, vagy 50, vagy 60, vagy 70 éve nem állt meg, és folyamatosan dobog, és életben tart engem. És aztán körülnézek, és látom a mellettem levőket, és körülnézem, és látom körülöttem a világot, és rájövök, hogy milyen hálás lehetek azért, hogy béke van, és nem rombolják le bombákkal a házaimat. Milyen hálás lehetek azért, hogy van jövedelmem, milyen hálás lehetek azért, hogy van lábam, mert még tudok járni, van kezem, mert még tudok cselekedni. És előbb-utóbb ráébredek arra, hogy milyen áldott ember vagyok én. És hogy mennyire nincs helye annak, hogy akkor egyedül csak arra fókuszáljak, és arra figyeljek az életemben, ami elcsüggeszt és elkeserít. Mert hogy a keresztény ember, hogyha teljes mértékben belemerül ebbe a kérdésbe, hogy miért lehetek hálás, akkor előbb-utóbb rá fog jönni arra, hogy sokkal több dolog van az életben, amiért hálás lehetek, mint ami elkeserít engem. És hogyha erre ráébredünk, akkor olyan érdekes, hogy gyógyul a lelkünk. Elöntenek másfajta vegyi anyagok, másképp kezdnek működni az idegeink, és másképp kezd járni az agyunk rugója, az eszünk rugója, valahogy megváltozik a mentalitásunk, a lelkületünk és a gondolkodásunk. Sokat vitatkoznak az írásmagyarázók azon, hogy mi volt a baja Jézusnak a gazdag ifjúval. Tényleg az volt a baja, hogy gazdag volt? Volt a középkorban egy időszak, amikor a gazdagságot bűnnek nevezték, és a szegénységet erénynek tartották. Talán látták a Rózsa neve című filmet, ahol ugye a filmben van egy olyan jelenet, hogy a derék atyák, szerzetesek azon vitatkoznak, hogy Jézusé volt-e a ruha, ami rajta volt, vagy sem, hogy mennyire tartotta nagyra Jézus a szegénységet. De én, nekem az az érzésem, hogy itt nem arról van szó, hogy ha Jézust akarjuk követni, akkor szegénynek kell lenni. Mert ha a mély szegénység világába megyünk, akkor azt látjuk, hogy szegénynek lenni nem jó. Szegénynek lenni romboló. És ott, ahol a szegénység, tényleg a mély szegénység van, ott nem a jámbor romantikus elképzelés van, hogy a kunyhókba, bár nincs mit enni nagy a szeretet, hanem pontosan az van, hogy a mély szegénységben kultúra sincsen, hit sincsen, egymással való tisztességes bánásmód sincsen, és a szegénység kárpittal borított ajtóját, hogyha felhajtjuk, akkor rettenetes bűnöket látunk ottan. Jézus nem akarja, hogy ne legyünk gazdagok. Neki más problémája volt ezzel a gazdag ifjúval. És pedig az volt a probléma, hogy ez a gazdag ifjú az Istennel való kapcsolatát csak is az engedelmesség oldaláról szemlélte. Ismered a parancsolatokat, mondja Jézus. És ez a gazdag ifjú azt mondja, igen, küszködtem egész életemben, vergődtem, hogy ezeket megtartsam. ügyes vagyok, meg tudom veregetni a saját vállom, mert tiszteltem apámat is, anyámat is, és nem imádtam más urat az Istenen kívül, én jó fiú vagyok. És Jézus azt mondja, hogy jó, jó, de tudsz-e hálás lenni? Oda tudod-e szentelni a vagyonodat hála áldozatból az Istennek? Szét tudod-e osztani a szegényeknek? Érzed-e, hogy a vagyonod forrása nem te vagy, és a te ügyességed, és a te megvalósításaid, és gazdagságod, hanem mindez az Isten ajándéka? És a fiú megszomorodva megy el onnan. Mert hogy ez az, amiről ő nem tud lemondani, és ez az, aminek ő nem tudja átadni magát. Hát hogy osszam szét a vagyonomat? Hát annyit dolgoztam érte. Hát hogy osszam szét a vagyonomat? Hát 30 évet kulisztam, melóztam, kínlódtam, vergődtem, hogy most büszkén mondjam, hogy itt vagyok, és ezután valaki azt mondja nekem, hogy mondjak le az egészről. Ezért mondja Jézus, hogy nehéz a gazdagnak bejutni az Isten országába, mert amikor van ugye ez a modern mondás, hogy self-made man, ugye, amikor saját magamat építettem fel, amikor én küzdtem meg, én szereztem kapcsolatokat, én voltam jókor, jó helyen, én építettem ki a kapcsolati hálómat, hát akkor olyankor nagyon nehéz azt mondani, hogy hát ez nem az én művem, hanem az Istené. Ez nem az én erőlködésem eredménye, hanem az Isten áldása, és éppen ezért kész vagyok mindezt, amit kaptam, felajánlani az Istennek. Ha az Isten azt kéri, hogy osszam szét a szegényeknek hálából, akkor szabadon és vígan és vidáman teszem meg. Nem megy ez, mert ugye van az a mondás, vagyis az a kis történet, hogy kérdezi a zsidó a rabbit, hogy de hát a gazdagok miért nem látják a szegényeket. És a rabbi elővesz egy üveglapot, és mondja, hogy tartsd a szemed elé, és kérdezi a derék zsidót, hogy kit látsz most. És azt mondja a zsidó, hát téged látlak, rabbi. Igen, mondja, mert ez egy egyszerű üveglap. És elővesz egy tükröt, és oda tartja a zsidó elé, és kérdezi, hogy kit látsz most. És azt mondja a zsidó, hogy hát magamat látom, rabbi. És azt mondja, látod, ez a különbség. Amíg csak egy üveglap, addig engem látsz, de amikor bekenjük ezüsttel, akkor már csak magadat látod. Igen, drága testvérek, mert valahogy ez a problémája a gazdag ifjúnak. Hogy bele van zárva abba a saját világába, és sajnos ugye úgy is mondják, hogy a narcisztikus modern ember, ugye az pont, hogy ez a világ arra megy. Isten már nincs, vagy ha van, ne törődjünk vele. Nagyjából ez van a humanista ateizmusnak a nagyon-nagyon rövid összefoglalása. Következésképpen magadra vagy utalva, te vagy a saját boldogságodnak a kovácsa, és semmi más dolgod nincsen ebben a világban, csak minden áron felépítsd ezt a boldogságot. Harcolj érte, küzdj érte, s ha megvalósítottad, akkor dőlj hátra nyugodtan és élvezd, mert lám-lám az életed elérte a célját. Ez a narcisztikus modern embernek a gondolkodása, aki mindenben magát látja, mindenben magát szereti, mint Narcissus, ugye a görög mitológiából. És ezzel szemben mit mond a kereszténység? A kereszténység azt mondja, hogy hát a boldogság egyrészt túlmutat a saját életeden. Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy a boldogság az Isten országával van kapcsolatban. Boldogok, akik sírnak, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, ismerjük jól ezeket a hegyi beszédből származó ígéket. Mindegyikben a boldogság nem erre az életre mutat, hanem az Isten országára, az örök életre. És az Isten azt mondja, hogy nem az a célod, hogy ebben az életben boldog legyél, hanem sokkal inkább legyen az a célod, hogy ebben az életben hálás legyél. És érdekes testvérek, el kell hinnünk, hogy a hálával együtt eljön a boldogság is. De ez a fajta boldogság már más. Mert ez a boldogság nem annak örül, hogy milyen van, hanem ez a boldogság annak örül, hogy kie van. Ez a boldogság nem annak örül, hogy mi tartozik hozzá, mi a birtoka, hanem ez a boldogság annak örül, hogy ő kinek a tulajdona. Ez a boldogság nem annak örül, hogy ebben az életben mi veszi őt körbe, hanem ez a boldogság annak örül, hogy az örök életben majd ki veszi őt körbe. Amen. Hallottuk Istennek az igéjét, feleljünk rá, és énekeljük el a 760-as énekünknek az első 4 versszakát. A 760-as énekünk első 4 versszakával dicsérjük Istent. Így kezdődik. Bár bűn és gíngyötör, és nehéz bár szívem. Imádkozzunk, testvérek! Milyen jó tudni azt, szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy mi úgy tartozhatunk hozzád, hogy mindent, ami ehhez kellett, azt te tettél meg a Jézus Krisztus által. Soha fel nem fogjuk annak a magasságát és mélységét, súlyát és elképzelhetetlen végtelenségét, amit te a kereszten érettünk vállaltál. Mert nagy volt az ára annak, amit az ördög kért, a mi lelkünk kért. Mert azt kérte, hogy te áldozd fel magad, te add oda magad értünk. És hogyha a keresztre nézünk, akkor hálával telik meg a szívünk, Istenünk. Hálával azért a nagy áldozatért, amelyet érettünk, vállaltál. Hálával azért a jegyért, amit olyan szeretettel szorongathatunk és ölelhetünk a szívünkhez, amin kitörölhetetlen aranybetűkkel az van írva, hogy tiéd vagyunk. Jézus Krisztus tulajdona vagyunk, és részünk van a te országodban. Milyen megajándékozottak vagyunk, Istenünk. Sokszor fel nem foghatjuk. Mennyi minden az, ami körülvesz minket. Milyen törékeny is, mennyi véletlen egybeesés, vagy szándékos, de precíz, pontos egybeesés kellett ahhoz, hogy ez a föld lakható legyen, hogy mi ezen a földön élhessünk, hogy pont annyit kapjunk az éltető napsugarából, amennyi táplál minket, és nem felperzsel és elpusztít bennünket, hogy meg tudjuk termelni az eledelünket, és hogy tudunk fejlődni, hogy sok mindenben ez a világ előre megy, és jobb világot tudunk hátrahagyni a gyermekeinknek, mint amit kaptunk a szüleinktől. Így szeretnénk, Istenünk, élni. Hogy ne csak mindig hálás szívvel gondoljunk arra, hogy milyen sokat adtunk, kaptunk, hanem a hálánkat tudjuk kifejezni azáltal, hogy készek vagyunk adni másoknak. Így segíts minket, hogy örömmel, készségesen, vonakodás nélkül és jó lélekkel vigyük végbe az akaratodat. Így segíts minket abban, hogy a hivatásunkat, a munkánkat ne kényszernek, ne tehernek tekintsünk, hanem drága áldott lehetőségnek, amelyben megmutathatjuk élő hálaáldozatunkat neked. Így indíts minket a jó cselekedetekre, amelyek megvigasztalnak, felemelnek másokat, amelyek enyhítik a szegénynek, a nyomorultnak a nyomorúságát és terhét, amelyek feltörölnek könnyeket, felszárítanak könnyeket. Így segíts minket, Istenünk, a jóra, nem azért, hogy jutalmát várjuk, hanem azért, mert tudjuk, hogy ennek a jutalmát előre megkaptuk tőle. Kérünk, szerető Istenünk, adjad, hogy ez a világ tudjon kilépni abból a beszűkültségből, amelyben az ember csak önmagát látja. Adjad, hogy minél többen legyenek azok, akik, amikor ebből kilépnek, meglátják a nagy történelmi folyamatokat, a nagy világrendbeli folyamatokat és a saját életükben levő folyamatokat, melyek arra késztetik őket, hogy hát akkor, amiük van, azt szolgálatba állítsák. Add, hogy ne legyünk önzők. Add, hogy legyünk elkötelezettek. Eléd visszünk, szerető Istenünk, a gyülekezetünket, anyaszent egyházunkat, annak minden tagját. Különösen azokat visszük eléd, Istenünk, akik most bajban vannak, akiknek szükségük van most a támogató, a gyógyító szeretetre. Eléd visszük a gyászoló családot, akiknek még nagyon sebes és nagyon nyilallik a szívük a hirtelen fájdalomtól. Eléd visszük az árvákat, a szegényeket, az özvegyeket, a kiszolgáltatottakat, a nyomorultakat. Eléd visszük azokat, akiknek a szíve meg van törve, akik bele vannak szomorodva a magányba, életük kilátástalanságába, akiket minden nap bántanak szóval vagy tettel, akik nem találják a helyüket ebben a világban, akik a boldogságot az alkoholban vagy a különböző szerekben keresik, eléd visszük őket, és kérünk, könyörülj rajtuk. És eléd visszük, Istenünk, a saját életeinket, családunk életét, hozzátartozóink életét. Látod, hogy mennyi minden kérés tódul az ajkunkra, mennyi mindenért tudunk könyörögni, amit kérünk magunk számára és azok számára, akiket szeretünk. Hallgass meg, Istenünk, az imádságunkat. Fogadd jó szívvel a kéréseinket. Nevesd meg emberi gyarlóságainkat, és bölcsességed szerint ajándékozz meg mindazzal, ami jót tesz nekünk, ami előre visz bennünket, ami áldásunkra válik. Amen. Bizalommal tárjuk föl szívünket Isten előtt, és akár csendben, akár hangos szóval imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Az Úr Jézus parancsára is isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kedves testvérek, Isten iránti hálával köszönjük meg az igét, amit hallottunk, és hallottuk azt is az igében, hogy a mi hálánkat úgy mutathatjuk meg, ha mindent az Úr Jézus Krisztus nevében teszünk, és így áldja meg az Úr lelkipásztor testvérünk életét, szolgálatát. Még egy pár szót szólni fog, hiszen most eljöttek közénk erdélyi testvéreink, akik a testvér településünkről érkeztek, és mi is most segíteni szeretnénk majd őket. Most az istentisztelet után a gyermekistentiszteleten szolgálók és ifi vezetők ima közössége lesz, utána pedig a kecskeméti gyermektáborban szolgálók megbeszélése a gyülekezeti házban. Délután 4 órakor, ugyancsak a mai napon, a házaskörünk záró alkalma lesz. Kedden 9 órakor megtartjuk gyülekezeti bibliaóránkat. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, és péntek este 8 órakor a férfikör alkalmát is megtartjuk. De ugyancsak most pénteken este 6 órai kezdettel lesz itt a templomunkban egy jótékonysági hangverseny, nem egyházi szervezésben, de itt a templomunk ad helyszínt ennek a jótékonysági koncertnek. A pátyi tűzkárosultak megsegítésére lesz ez. Kint a hirdetőtáblán egy plakátot ezzel kapcsolatosan elhelyeztünk. Hirdetem azt is, hogy a július 1-én kezdődő pátyi gyermektáborunkban konyhai segítőkre lesz szükségünk, akik erre indítatást éreznek, és akik ebben részt tudnak majd venni, kérjük, hogy jelentkezzenek, vagy e-mailen, levélen keresztül, vagy személyesen, erről még küldünk egy tájékoztató levelet a testvéreknek. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Paniti Dénes 71 évet élt atyánk fiát. Isten vígasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozók életével. Most kérem lelkipásztor testvérnőmet, hogy egy pár szót szóljon arról, hogy miben is vannak most, és miben tudjuk őket segíteni.
Hát először is ismételten köszönöm, hogy itt lehetek, és hálát adok Istennek, hogy hirdethettem Isten igéjét a testvérek között. Hát Pátyi és Zsobok között már régi a kapcsolat is, reméljük, hogy ezután csak szorosabb lesz. A Pátyi házba várunk mindenkit, de nem csak a Pátyi házba, Zsobokra szívesen látunk mindenkit. Szeretnénk megköszönni a gyülekezetnek azt a vállalását, hogy a családtípusú gyermekotthonaink épüléséért áldozatot vállal. Miről van szó? Nagyon-nagyon-nagyon röviden. Hát arról van szó, hogy a gyermekvédelmi törvény betiltotta a nagy árvaházak működését jóval ezelőtt, és hát moratóriumot, időt adott a nagy árvaházaknak, hogy megszűnjenek, illetve átalakuljanak kis családtípusú otthonokká. Mi a különbség? A nagy áruházakban közös étkezde van, konyhával, közös mosoda, és sok-sok gyermek, akár 40-50 gyermek lakik egy helyen, míg a családtípusú otthonokban 12 gyermek lakik maximum egy házban, és az olyan, mint egy családi ház, ahol közösen rakják a tüzet, közösen mosnak, közösen mosogatnak, közösen főznek, étkeznek, tehát ebben a második konstellációban sokkal nagyobb hangsúly esik az egyéni felelősségvállalásra és az öngondoskodásra.
Csak persze volt a törvénynek egy olyan kitéte, hogy a nagy árvaházak épületét azt nem szabad többé gyermekjóléti szociális intézkedésekre használni, hanem új épületekbe kell vinni ezeket a családtípusú otthonokat. Na most az egyházközségünk pont a Covid kellős közepén benyújtott egy pályázatot az Európai Unióhoz, amit meg is nyertünk, és hát az volt az ígéret, hogy körülbelül 900 000-1 millió euróból megépítjük a két családtípusú otthont. Igen, ám, de a Covid miatt a szerződéskötés 2 évet elhúzódott. Jött közben egy energiaválság, jött közben egy ukrán háború, jött közben egy mérhetetlen infláció, és hát a beruházás értéke megnőtt. És hát akkor a végén kiderült a tavaly nyár elején, hogy hát az Európai Unió azt mondta, hogy hát 82%-ban egyezzünk meg, ennyit adunk mi, 18%-a a beruházásnak a tietek. Hát ez így nem hangzik soknak, 18% ugye ki lehet bírni, de ha azt mondom, hogy 250 000 euróról beszélünk, akkor mindenki elborzad, mert úgy értettem, hogy pátyon 100 millió forint egy ház, tehát pont annyi pénzt kellett nekünk még kigyűjteni, és hát akkor éreztük, hogy hát most mi mindjárt kilapulunk ez alatt a nagy betonlap alatt, ami ránk esett, de aztán elkezdtük gyűjteni januárban ezt a pénzt, és hát nagyon sok jó lelkű támogató volt, meglepett. Az az íge vált valóra, azt hiszem, az életünkben, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik a kegyelem is. Ahol nagy a szükség, ott nagy a segítség is. És ezért nagyon hálásak vagyunk. Most már a vége felé tart a gyűjtésünk, de még nem dőlünk hátra, mert még több mint 20 000 euró még mindig hátra van. És köszönjük, hogy ebben a gyűjtésben a pátyiak is részt vállalnak. És hát nem jöttem üres kézzel, hanem hoztam egy zsobuki varrottas terítőt, egy futót úgy mondják nálunk, amit szeretnék átadni a lelkipásztor testvéremnek, bízva abba, hogy valamelyik helyiségben ott lesz díszként ezután ez a terítő, és önöknek eszébe juttatja azt a köteléket, ami a két falu és a két gyülekezet között van. Fogadják szeretettel, és köszönjük szépen a támogatásukat.
Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy könnyűek úgy kibontani, hogy fel is mutassam, de látom, hogy nagyon szépen van becsomagolva. Közelről is érdemes megnézni, mert nagyon szép. Nagyon szépen köszönjük, és akkor, ahogy hirdettük és jeleztük, a mai persei pénzünkkel ezt az otthonépítést szeretnénk támogatni. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, éljünk annak a lehetőségével, hogy olvasunk az Isten igéjét, kezünkbe vesszük, áhítatos könyvek segítségével annak magyarázatát is olvashatjuk, és hitünket ébreszhetjük, erősíthetjük a kiadványok olvasásával. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Kérjük Isten áldását a 741-es énekünket énekelve, mind a 4 versszakát, 741-es énekünk így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
Thank you.
Elnézést kérek, elfelejtettem egy mondatot elmondani, hogy ma igazából nem csak én szolgáltam a Pátyi gyülekezetben, hanem kantornőnkkel, Szilágyi Ágnessel tandemben szolgáltunk. Őt hallották az orgonán játszani. Nagyon jó munkatárs, nagyon jó, hogy ott van közöttünk Zsobokon, és még egyszer köszönjük, hogy itt lehettünk. Fogadjuk Istennek áldását, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szent Lélek megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.